Sok szeretettel köszöntelek titeket a PTF Coaching podcastjának a hallgatóit, nézőit. Mai vendégemmel, Zilahi Angéla PCC-vel, az ICF hazai chapterének a vezetőjével beszélgetünk az ő útjáról, karrierváltásokról, gyerekkori álmokról, és arról, hogy miért éri meg egy nemzetközi szervezet sztenderdjeit magunkra is vonatkoztatni. Tartsatok velünk! Sok szeretettel köszöntöm a PTF Coaching podcastjának a nézőit, hallgatóit. Mai vendégem Zilahi Angéla, a hazai ICF-nek, az International Coaching Federation magyar chapterének az elnöke. Jó napot, elnök asszony, szia!
Szia, Norbi, nagyon örülök, hogy itt vagyok veled, köszönöm.
Hát még ilyen nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, köszönöm szépen. Mindig gondba vagyok az ilyen kezdő kérdésekkel, de mondjuk legyen az, hogy te mióta tartod coachnak magad?
Nagyon jó kérdés. Szerintem azóta tartom coachnak magam, amióta elvégeztem az első iskolámat, és aztán kikerültem így az ügyfeleimhez, és ott elkezdtem már gyakorolni. Ez pedig közel 7 éve, 2016-2017 január-február környéke.
Aha, tyű. Ez akkor egy ilyen, akár mondhatnánk, hogy egy villámkarrier, nem? Tehát ahogy is mondjuk így, hogy a hazai ilyen szakmai szervezetnek, vagy az egyik szakmai szervezetnek a csúcsára katapultáltál néhány héttel ezelőtt.
Igen, így van. Hát a villám az nem tudom. Tudod, mindig azt mondjuk, hogy a gyerekre, hogy jaj, úgy, olyan hamar felnőnek, észre se fogod venni. De azért észreveszem, tehát hogy vannak napok, amikor ezt észreveszem. Pont ezen gondolkodtam, amikor jöttem hozzád, hogy mik történtek így, kicsit próbáltam az életutamat, vagy ezt a coach életutamat így struktúrálni. Villámnak mondható, és egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy ennyi idő alatt én ide kerültem, de hogy azért ebben nagyon-nagyon sok munka van. Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, ez azóta folyamatos tanulás, és folyamatos jelenlét, és folyamatos gyakorlat, és folyamatos coaching, és a többi.
Aha. És ahogy ezt mondtad, így bennem felmerült, hogy még 11-12 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem ezt a szakmát, akkor még az volt a modell, hogy valaki elvégez egy coachképzést, és utána coach lesz, pont. És most meg azt hallom tőled, ami egyébként sajnos az én tapasztalatom is, hogy úgy fogalmazta, hogy elvégeztem az első képzést, és utána pedig rengeteg munka és rengeteg tanulás.
Így igaz. Igen, én ezt tartom, tehát hogy azt gondolom, hogy az önismeret az nem áll meg. Az folyamatos tanulás. Nagyon sok irányzat van, volt egy időszak, amikor azt mondom, fel volt sorolva egy Excelbe, hogy ezt is szeretném, ezt is, de azért meg kell húzni a határt, hogy akkor mi fér bele, az időmbe is mi fér bele, és mi az, ami a leginkább érdekel, de hogy van még azért a tarsolyomban olyan, szóval ez így jön.
Ja, killing yourself with degrees, mondja az angol, tehát így a diplomák halmozása általi halál, önhalál okozás.
Abszolút a mintája vagyok, abszolút a mintája.
Jó. Melyik volt neked rögösebb, vagy nehezebb? Eljutni oda, hogy elvégzed az első coachképzésedet, vagy az azt követő 6-7-8 év?
Én az azt követő 6-7-8 évre gondolok. Tehát amikor megszületett a fejemben a gondolat, hogy akkor nézzük meg, hogy akkor szeretnék-e a coach pályafutáson.
Az hogy született meg? Mik voltak a fogantatás körülményei?
Ezt már szerintem többször elmeséltem egy-két ügyfélnek is, meg kollégának is.
Hát én még nem voltam az ügyfele.
Igen. De a kollégám vagy, úgyhogy. Én alapvetően töltöttem több mint 10 évet pénzügyi területen, multiknál, stb. És amikor a legutolsó helyemre kerültem, ez egy amerikai multi volt, már így gondolkodtam rajta. Elég hamar elsajátítottam azokat az eszközöket, meg azokat azt a tudást, ami oda kell. Kicsit elkezdtem unatkozni, vagy hogy így láttam, hogy ez nem feltétlen, hogy ez lesz az én utam. És aztán hallgattam vezetőimet beszélgetni, ugye egy amerikai multinál elkezdődtek a vanonban beszélgetések, és hogy ott annyira jó beszélgetéseket folytattam az akkori menedzseremmel, ilyen oda-vissza szerintem nagyon jó beszélgetés volt, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy mennyire tényleg ez így ez így jó, és még akkor nem ismertem a coaching fogalmát, tehát, hogy egyszerűen csak volt a fejemben valami, amit úgy éreztem, hogy ezzel így tök szívesen foglalkoznék, és aztán elkezdtem, valahogy szembe jött az, hogy coaching, coach, és nekem az ott nagyon új volt, ugye.
Hogy jött szembe?
Talán olvastam róla, vagy volt egy ismerősöm, még egy ismerősöm ismerőse, és aztán meséltem neki erről, és az, jaj, hát ez kb. Olyan, mint amit ez az ismerősöm ismerőse csinál, és mondom, miért ő mit csinál, és akkor valami ilyesmit, tehát hogy így jött ez a coaching. Hát mondom, megnézem, mert hogy nem tudtam, hogy mit jelent, hogy mit, hogyan is kell ezt elképzelni.
Na várjál, mielőtt még ebbe belevágnál, azért a pénzügyi terület az tök más. Teljesen. Tehát téged rosszul neveltek, vagy rossz impulzusokat kaptál, vagy, és bocs, hogyha így kérdezem meg, de hogy az neked egy ilyen nagy varga betű volt, míg eljutottál a coachingig, vagy pedig abból számodra valahogy egyenesen következett azután a coaching. Mert nekem az én világomban azért az nagyon más.
Nagyon más, és én azt hiszem 6-7 éves koromtól kezdve bankár szerettem volna lenni.
De ez hogy? Tehát én még nem találkoztam ilyen 6-7, de várjál, lehet, hogy hallottam ilyenről, de azt hiszem személyesen nem találkoztam, aki 6-7 éves korában tudja maga, hogy bankár.
Igen, még emlékszem, még pont a kezembe került nem is olyan régen anyukáméknál otthon szerencsén egy rajzlap, amin meg kellett rajzolni, azt hiszem elsősök, másodikosok voltunk, hogy mi szeretnél lenni, ha felnőtt lesz, és itt három részre volt osztva. Az első volt egy bankár, egy orvos és egy fodrász. Tehát, hogy nagyon tág volt a spektrum.
Mert szerencsén nőttem volna fel, akkor valószínűleg ilyen csoki mérnök, vagy csoki tesztelő szerettem
így
volna lenni.
Igaz,
de az is lehet, igen, hogy ott szülész, borász ott a környéken, de bankár?
Igen, ráadásul ugye nekem a nagyszüleim a csokoládégyár és cukorgyárban dolgoztak.
Komolyan? Mint?
Hát nagymamám ő ilyen csomagolás, liftkezelés, stb. Nagypapám meg lakatos volt a cukorgyárban, és mindenféle műszaki dolgokkal.
Ebből nekem az következne, hogy boldog gyerekkorod volt, vagy nem?
Nagyon boldog, csokival, melódiát otthon tekertünk, konyak megy, tudod, mindent, tehát hogy rengeteg csoki volt. Nem véletlen szeretem azért a kis szerencsi bombonos csokikákat.
És arra vissza tudsz emlékezni, hogy 6-7 éves korodban mi volt az az impulzus, ami a bankárság felé lökött volna, vagy lökött is?
Hát lehet, hogyha nagyon egyszerű akarok lenni, a pénz, akkor foglalkoztatott a pénz.
A csoki már megvolt.
A csoki megvolt, az élet édes értelme már megvan, akkor hogyan lehet ebből profitálni. És talán így jött a bankár, és volt, nem emlékszem már pontosan, volt egy sorozat akkor a tévében, és az egy bankáról szólt, az egy férfi bankáról szólt.
Tényleg?
Német, osztrák, nem tudom. És mondtam, hogy jó, nagyon jó, én bankár leszek.
Azt a milyen ereje van a sorozatoknak? Én akkor csak az ilyen Fekete Erdő klinika, vagy nem tudom már mi volt, arra emlékszem, de olyas, abban a korszakban?
Igen,
az
abszolút abban a korszakban, igen. Igen.
És akkor mit nem adott meg neked a bankárság, ami miatt aztán pályát váltottál? Ha jó ez a kérdés.
Pályát váltottam, ráadásul én a gazdasági agrármérnökként végeztem utána a Gödöllői Egyetemen, tehát hogy inkább gazdasági részfele is mentem, és ott logisztikusként végeztem, termelésmenedzserként, és egy percig nem dolgoztam abban, amit én ott megtanultam. Jött egy lehetőség, hogy barátok által, ú, de jó, kikerülök az egyetemről, akkor gyorsan elmegyek ide. Tök jó, ez egy úgy pénzügyi, hogy inkább jelzálók hitelezéssel kapcsolatos dolog volt. Nagyon jó csapattal, nagyon-nagyon jó csapattal, tehát az nagyon megalapozta az én kis életemet ott, meg hovatartozásomat, meg fejlődésemet. És de hogy ott azért nagyon friss diplomásként egy 7 évet lehúztam.
Te itt sodródtál, vagy ez tudatos volt, hogy te akkor?
Volt ott egy rész, amikor tudatos volt, volt egy rész, amikor mondtam, hogy köszönöm, akkor én itt most már feljebb lépnék. Nem volt rá lehetőség, aztán jött egy lehetőség, és aztán jött a válság 2008-2009. Aha. És aztán ott kvázi beragadtam, tehát ott ragadtam, de ott már tudtam, hogy akkor meg lesz a megfelelő pillanat, amikor én mondjuk egy olyan helyre megyek, ahol egyrészt kell használnom az angol nyelvet, másrészt engem vonzott egy multis környezet akkor, a multinacionális, sokféle fajta emberrel együtt dolgozni, beszélgetni, most, hogy így mondom, hogy És aztán jött egy lehetőség, ahol sikerült váltanom rá 3-4 évre, egy pénzügyi területen, de az már nem jelzáloghitelezés volt, uh-huh. hanem az már alapból angliai és sír piacokat támogattam pénzügyileg, úgyhogy de aztán ott tehát rájöttem így a könyvelés, a többi az így nem az én. Szeretem a számokat, de nem ennyire. Aha. És aztán inkább a humán része kezdett el érdekelni. Ott az emberek, én hogy illeszkedem be, ott nagyon, nagyon sokféle kultúrával ismerkedtem meg, hogy ki hogyan reagál, vezetők hogyan reagálnak, hogyan motiválnak, stb. És aztán ebből jött az, hogy jó beszélgetéseket folytattunk, és aztán így, hogy akkor megismerkedtem, vagy hogy így lehet, hogy behúztam ezt, hogy akkor coaching, vagy hát így szembe jött velem, tényleg ezt tudom mondani. És amikor elolvastam egy definíciót, ezt megkérdezt, hogy mit coaching, Google, oké, elolvastam, okay, szuper, igen. Jó, mit írtak akkor? Mondtam, hogy jó, hát akkor ez nekem kell. Aha. Viszont, de, tehát, hogy, és akkor jön ez a minta megint, hogy szeretem a papírokat, tehát hogy én nem az az ember vagy. Tehát, ha valamit megtanulok, vagy valamit szeretnék csinálni, akkor azt megtanulom. Szeretnék róla egy papírt, egy certifikációt. Utána néztem, hogy milyen iskolák vannak. Akkor hallottam az ICF-ről. Mint akkreditáció, elkezdtem utána olvasgatni. Találkoztam azzal az ismerősömmel, aki akkor coach volt. Ő life coach, inkább abba az irányba volt. Nagyon jó dolgokat mondott. Mondom, jó, akkor elkezdtem utána olvasgatni, és aztán ki is találtam, hogy oké, akkor nem tudom, van még pár hónapom, hogy eldöntsem, hogy aztán szeretném-e vagy sem. Aha. És nagyon kacérkodtam a nappali képzéssel. Aha. És aztán rájöttem, hogy jó, de hogy ez nem feltétlen menne nekem, tehát hogy ugye munka mellett, stb. És aztán kigondoltam, hogy jó, hát végül is már hamarosan abban a korban vagyok, amikor anya is lehetnék, és akkor mi van akkor, ha éppen akkor kezdem el ezt a képzést, amikor már anya vagyok. Aha. És aztán kvázi egy ilyen tervként született meg a fejemben, de hogy akkor, amikor az az idő eljött, az anyaság ideje, akkor nem, tehát hogy akkor ugye nem ez volt az elsődleges téma. Viszont eltelt pár hónap, és aztán elkezdtem megint ebbe a coaching irányba mozdulni, és mivel nagyon támogató volt akkor a fél éves kisfiam, és így a család is, így sikerült a Coach Akadémiát megpályáznom, és aztán ott a nappali képzést elvégezni.
Ja, figyelj, Angi, ha most visszagondolsz, szerinted az a 6-7 éves kislány, aki bankár szeretett volna lenni, mit gondol erről a karriermódosításról és az elmúlt éveidnek a történéseiről?
Uh-huh. Valószínűleg azt gondolja, hogy jó helyen vagy, jól csináltad. Uh-huh. Nem feltétlen vagy te való egy bankba, bankárként. Uh-huh. Azóta lehet, hogy ugye volt egy ilyen álomképem, hogy mit is csinál a bankár, stb. Aztán rájöttem, hogy lehet, hogy nem feltétlen azt csinálja, ami nekem egy álomkép volt.
Aha.
És még van egy nagyon, az már egy, az nem a 6-7 éves kislány, hanem az inkább a 23-24 okay. éves, pont egyetemről kikerült lány, mert ott a legjobb barátnőmtől megkaptam Rogersnek a könyvét.
A valakivé válni.
Így igaz, a valakivé válni. Elkezdtem olvasni, és rájöttem, hogy na jó, tehát mit akart a barátnőm, érted? Tehát ezt így nem, ez nem nekem való. Eltelt 7 év utána, jött a coaching irány, elővettem a könyvet, teljesen mást adott. Tehát, hogy annyira erős volt a kontraszt, és ott így néztem, hogy úristen, tehát hogy, és aztán elkezdtem gondolkodni, tudod, hogy mi van akkor, ha én már akkor érzem azt, ezt a feelinget, tehát hogy akkor hol tarthatnék, vagy mi lett volna, ha, igen.
Történelmietlen kérdés.
És ezért gondolom azt, hogy a 6-7 éves kislány, ha most szólna belőlem, akkor azt mondja, hogy tényleg, tehát hogy akkor ott voltál jó helyen, akkora értél meg arra, hogy hogy megérkezzen az, hogy mit is szeretnél csinálni.
Hát és hogy miben érzed jól magad. Mint hogyha most emberekbe fektetnéd inkább a
Pontosan.
Az energiáidat,
nem pedig a
pénzeszközökbe vagy számokba.
Így igaz.
Nagyon izgi. Figyelj, miért jó neked az, hogy ICF elnök lehetsz? Vagy jó-e neked? Lehet, hogy ez az első kérdés. És bocs, teszem zárójelbe, hogy mindig van egy ilyen ambivalens érzésem az ilyen jellegű pozíciókkal kapcsolatban, és van egy részem, amelyik azt mondja, hogy igen, lehet változást generálni, meg nem tudom, és van egy másik részem, hogy te jó ég, minek teszi ki magát ilyenkor az ember, hogy munkában, adminisztrációban a figyelemnek van időnként egy negatív része van, hogy akkor akik reflektorfényben vannak, azon verik le az esetlegesen a szervezeti, nem tudom, gyerekbetegségeket, mit tudom én, minden egyebet, és hogyha én, amikor én így ezeket így mérlegelem, így arra gondolok, hogy hát nem tudom, hogy ez jó befektetés elvállalni egy ilyen szerepet.
Nem árulok zsákba macskát, ha azt mondom, hogy azért az én nem volt nagy álmom, hogy ICF elnök legyek.
Aha.
Tehát, hogy ez nekem nem volt meg.
Ezt 6-7 éves korodban nem láttad jönni.
Ezt nem láttam. De még akkor se láttam, amikor már kócsával zsálódtam. Akkor azt láttam, amikor nagyjából egy idős az én első kócsiskolai végzettségem azzal, hogy bekerültem az ICF-be tagként.
És aztán nagyon hamar minősítéseket is szereztél, ACC, PCC.
Így igaz.
És aztán nem sokára MCC.
Mindjárt. Reméljük. Van még egy másfél éves forebben, de jó, magamnak, jó. Csak így jó. Előre láthatólag. De hogy szóval nem volt ez cél. Nagyon szeretem, ez egy közösség, szerintem hatalmas ereje van a közösségnek. Én szeretek emberekkel együtt dolgozni. Nagyon sokat lehet tanulni. Van egy minőségbiztosítás, egy professzionalizmusa. Lehet, hogy ezt mondjuk 6 évvel ezelőtt még nem így mondtam volna el. De már akkor is láttam, hogy én nagyon jó helyen vagyok. Hallgattam szakmailag embereket, és így azt mondtam, hogy wow, majd egyszer én is. De jó. Tehát, hogy az úgy megkínált, éhesebbé tett.
Aha.
És aztán ugye mi építettünk egy ilyen kis brandet, ez volt a Coach for You, még a Frieda Valzitával ugye a társam, és így tök jól együtt tudunk működni. Most is ilyen projekt alapon dolgozunk együtt, ha úgy van. Azt láttuk, és láttam én is, hogy itt ide kell tartozni, vagy hát nekem, én szeretném ezt csinálni, de hogy menjünk tovább, tehát ne csak mint tag is eljárok eseményekre meghallgatom, hanem alapból a CSR tevékenységek, ugye néhány pro bono coaching folyamat azért már ott a hátam mögött volt, és én tök szívesen bekerültem volna abba a csapatba. Lásd csodát, hát be is kerültem, tehát hogy és azért azt hiszem, egy három évet ott eltöltöttem.
Nagyon sok önkéntes munkát tettél, akkor is bele.
Így igaz. És aztán eljátszottam oda gondolattal, hogy hát, hogyha mondjuk arra kerül a sor, hogy a CSR igazgató ő szeretne váltani, akkor lehet, hogy én megpályázom az ő helyét.
Aha.
És így is lett, csak akkor ugye a Szilvási Gabival ketten pályáztunk, és aztán ugye a Gabi lett akkor a kiválasztott CSR jószolgálati igazgató. Nem volt bennem úgy rossz érzés, ott volt bennem valami, hogy oké, akkor nézzük meg, mi történik, hogyha én leszek, akkor ez az út az enyém, és akkor megyek ezen. Ha nem én leszek, akkor biztos, hogy fog jönni valami, tehát valamit éreztem. És jött is. Tehát, hogy jött, mert hogy aztán lett egy ilyen agilis coaching és agilis iránylábam is azóta. És aztán így el is döntöttem, hogy jó, elég sok munkát belefektettem már, hogyha szüksége lesz az ICF-nek rám, akkor majd úgy is jön majd egy jel, vagy ilyesmi. És aztán szerintem fél év nem telt bele, és jött a Namari, mint jel, hogy akkor mit szólnék ahhoz, hogyha beülnék ebbe az akkreditációs igazgatói pozícióba, és így emlékszem az első telefonbeszélgetésünkre erről, és így álltam, vagy ültem, nem is tudom már, tehát hogy így, ez most komoly, tényleg? És ez így annyira meghatott, meg jó érzéssel töltött el, hogy azért ez is egy olyan pozíció, ahol ami már tényleg nagyon szakmai, ott már a minősítések, az akkreditációk, a globál felé, a milyen változások, hogy lehet ezt a tagság felé közvetíteni, hogyan lehet biztosítani kicsit ezt a gördülékenyebb folyamatot, hogy mindenki megértse, miről van szó, hogy támogassuk a tagjainkat, stb. És akkor ugye ott ültem egy évig. És aztán nagyon jól el voltam.
Aha, és annak idején, mikor én még újságíró voltam, mindig azt mondta a szerkesztőm, hogy akkor lesz valaki szerkesztő, vagy akkor legyen valaki szerkesztő, ha már kiírta magát. Mm-hmm. Tehát már így jó sokat írt meg minden, mm-hmm. és akkor már nincs benne olyan ambíció, hogy na ezt még úgy meg kéne írni, vagy ezt csak én tudom, vagy nagyon én szeretném. Hogy ez hogy van az ilyen jellegű munkákban? Tehát hol van az egyensúlya annak, és valószínűleg most a saját frusztrációimból kérdezek, hogy hát azért mi ezt a szakmát mégiscsak a coaching miatt választottuk, és nagyon szeretünk coacholni. Mm-hmm. És az ilyen adminisztratív feladatok, ezek hogy, megmondom, rólam szól, tőlem energiát vesznek el, hogy akkor megválaszoljak e-maileket, meg akkor a 85. kérdés, hogy akkor hogy szerezhetek PCC-t, és a nem tudom, izé, hogy te ezt hogy tudod a személyiségedben feloldani, hogy legyen ez a fajta professzionális megjelenítése a szakmának, nem tudom, és mellette meg hát azt csinálni, amit igazából szeretünk csinálni, nem?
Igen. Én azt gondolom, hogy azért, ha valaki coach, annak van egy ilyen nagyon erős, feltételezem, nagyon erős humán érdeklődése, ahol ugye az embereket szolgáljuk, segítjük, támogatjuk. És én, mint coach, ez így jól voltam azzal akkor. És aztán jött ez a lehetőség, ami szintén az emberek támogatása, csak itt már a coachok támogatása.
Aha.
És láttam abban erőt, meg energiát, hogy az, amit én, amire én azt mondom, hogy tök szuper, és mennyire jó, hogy én egy jelenleg PCC minősítésű ICF coach vagyok, hogy én ezt tök szívesen átadnám valaki másnak, mármint az élményeket, meg azt a tudást, meg azt az én megtapasztalásaimat, hogy miért jó ez. És akkor így viszont már így ott is támogatok, és akkor ez a humán rész, ez így összekapcsolódik, és nem csak így segítek, hanem úgy is, nem csak az ügyfeleimnek segítek, hanem a coach kollégáimnak is segítek.
Már beszéltünk történelmietlen kérdésekről, azt is felszoktad magadnak időnként tenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg bankár leszek? Mi van akkor, hogyha maradok a pályám, hogy most hol lennék, hol tartanék?
Nem szoktam feltenni, de most majd elgondolkodom rajta. Nem tudom, hol lennék igazából. Nem tudom, tehát, hogy valószínűleg ez a humán érdeklődés, ez azért így megvan. Tehát, hogy ez már megvan régebről. Uh-huh. Ez nem egy ilyen most kialakult dolog. Igazából csak fejlesztgettem, vagy rájöttem, hogy van nekem egy ilyen, és így megéreztem, hogy mit jelent ez.
Tehát nincs benned olyan fajta sajnát, hogy hú, mennyi pénzt kereshettem volna a helyet, hogy itt önkénteskedek és támogatom más kulcsok munkáját.
Nincs, egyáltalán nincs. Lehet, hogy innen jön az is, hogy ez egy voluntír munka, igen, ugye? És hogy, tehát, hogy kvázi nincs ellentételezése, és hogy így nem zavar. Uh-huh. Per pillanat, hogy én akkor most beleteszem az energiámat. Mert azért ez nagyon sok energia valóban.
Az mennyi melóval jár kb?
Hát, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, ez egy ilyen part-time job. Tehát, hogy szerintem egy 20 óra per hétes.
Tehát egy félállásnak megfelel.
Így igaz.
Most sok.
Az sok. Persze ez mondanám, hogy hektikusabb, bár most eléggé úgy látom, hogy nem.
Folyamatosan hektikus, igen.
Szóval, hogy azért vannak benne részek, amikor kicsit lazább tud lenni, de vannak benne olyan részek, amikor viszont abszolút már ott érzem, hogy már a határaimnak a végén vagyok. Szóval, hogy ott azért vissza kell vennem abból, hogy jó, akkor most egy kicsit ülj le, nyugodj meg, gondold át, struktúráld át, tervezd újra, hogy akkor mennyi energiát fektetsz ebben, mennyit másba, mert hogy ugye ezen kívül azért még ott van a másik lábam is, amit szintén szeretek, és építek, és hogy nagyon-nagyon szívesen csinálom. És hát ne felejtkezzünk
meg... melyik lábra gondolsz?
Az agilis. Igen, az agilis. És hát ugye ne felejtkezzünk meg arról, hogy azért van két kisgyerekem, egy 5 és egy 7 éves. Igen. Szóval, hogy nekik azért még elég van igényük arra, hogy anya ott legyen, és altasson, és etessen, és itasson. Szóval, hogy ez még...
Ja. És ezt neked így könnyű, vagy ez ilyen belső adottság, hogy te ezekkel jól tudsz zsonglőrködni, vagy ezt te tanulod?
Tanulom. Nem könnyű. Tehát, hogy amikor egy nap 6 fókuszom van, ott azért nagyon elfáradok. Uh-huh. És simán bevállalok 6 fókusz, tehát ott már azért, uh-huh. tehát, hogy kell a keretezés. Egyébként a COVID megtanította arra, hogyan uh-huh. keretezzem. Ugye ott, amikor mindenki egyik napról a másikra otthon maradt, és aztán szépen próbáltuk a naptár bejegyzéseinket egyeztetni, hogy ki vigyáz uh-huh. a gyerekekre, stb. Ki dolgozik, hogy dolgozik. Ott kellett egy nagyon uh-huh. erős tervezés. Uh-huh. És az segített, de hogy azt mondom, hogy ez egy majdnem, hogy folyamatos újra tervezés. Uh-huh.
ICF elnökként ez előny vagy hátrány? Arra gondolok, hogy ha mész ügyfelekhez, ez lehet valami presztízsbeli előny, de egy hátrány is akár, hogy ú, te biztos elfoglalt vagy, vagy á, úgyse tudunk téged megfizetni, te vagy az uh-huh, elnök. Uh-huh. Tehát, hogy ezt ebből érzékelsz-e valamit?
Uh-huh, uh-huh. Még nem érzékelek. Ugye még azért eléggé, tehát még 2 hónap telt el körülbelül, szóval még nem érzékelem ezt. Azt érzékelem, hogy sok kérdés van, uh-huh. és még azért tanulom ezt, hogy uh-huh. akkor mit, hogyan, kinek, mikor próbálom beosztani, mi a sürgős, mi a fontos. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezek így jönnek, és feladatként gurulnak elém. És ebben viszont a tervezés, tehát hogy a saját magam fejében való tervek azért segítenek meg, és nem mondom azt, hogy nincs olyan, amikor azt gondolom, hogy lesz egy lazább hétfőm, és aztán ránézek vasárnap este az e-mailjeimre, amit nem feltétlen kellett volna, és rájövök, hogy nem lesz lazább hétfőm, durvább hétfőm lesz, mint gondoltam.
És mondd, miért az ICF? Tehát nagyon sokféle coach szakmai szervezet van, vannak nemzetközi szervezetek is, európai, meg globális, meg ilyenebb, meg olyanabb, és vannak hazai ernyőszervezetek is. Mi az, amit te látsz az ICF-ben, vagy neked ad az ICF szakmailag, hogy azt mondod, hogy én emellé köteleződtem el?
Uh-huh. A professzionalizmust azt mindenképp. Azt, amikor hallom a kollégáimat egy-egy előadást tartani, vagy egy képzésen, és látom, meg hallom, hogy érti, és érti, amit mond, érti, amit csinál, van benne tapasztalata, nagyon nagy nyitottsággal beszél az ICF-ről, minőségileg, tehát, hogy van egy etikai kódexünk, vannak a márkereink, vannak a kompetenciáink, amik mentén mi kócsolunk, és hogy én azt veszem észre, hogyha az ügyfeleimmel vagyok, hogy ez egy óriási nagy segítség nekik is, meg uh-huh. nekem is. És nyilván, tehát, hogy nem az van, hogy akkor kompetenciánként megyek, na jó, akkor pipa, csek, nem, de hogy nekem is ad egyfajta biztonságot, meg biztonságérzetet, hogy azért ez egy ilyen nagyon jól alátámasztott, nagyon jól kitalált, folyamatosan változó, néha kicsit szigorúbb, de hogy pont amiatt, hogy azért legyen egy szűrő. És valahogy nekem ez abszolút egy ilyen biztonságérzetet nyújt, talán ezt mondanám.
Aha.
Egy biztonságot.
Aha. Azért hallgatok, mert gondolkodom azon, hogy meddig hasznos a biztonság, és honnantól kezdve találunk új fejlődési lehetőséget a bizonytalanságban. Mm-hmm. És nyilván ezzel nem megkérdőjelezem, a PTF is elkötelezett az ICF, az IMCC felé, de első körben az ICF felé köteleződtünk el, hogy vajon azt hogyan lehet tanítani, modellezni az ügyfeleinket, kísérni abban, hogy néha kicsit elrugaszkodjunk a biztonságtól, mert azért abban van fejlődési lehetőség.
Abszolút. A bizonytalanságban megtalálni, vagy hát ugye a bizonytalan a biztonságban. Én azt gondolom erről, hogy szeretek kipróbálni új dolgokat. És abszolút részt vettem már EMC-s is rendezvényeken, és azok is nagyon tetszettek. Azt is észrevettem, hogy voltak olyan előadók ott, akik ICF-es előadók voltak. Tehát, hogy így abszolút nyitott vagyok erre. Volt olyan, hogy azt mondtam, hogy jó, akkor most elmegyek egy olyan irányba, ahol nem olyan irányokba, ahol kipróbálok olyat, ami nem ICF-hez kötött. És nem feltétlen kaptam tehát, hogy inkább azt mondom, hogy lehet, hogy magasabbak voltak az elvárásaim, és nem tudta kielégíteni azt az éhségemet, vagy vágyamat. És akkor itt egy kicsit elgondolkodtam, hogy hol is vagyok én és az ICF, vagy az ICF és én, és egyértelmű, hogy vannak pillanatok, amikor másként kócsolok, és másként vagyok jelen, mert hogy ez tök normális, meg az a fajta gondolat, hogy oké, ez most így magamhoz mértem, mennyire tudok most ebben a szituációban egy ICF kompetenciában jelen lenni, és a többi. Tehát, hogy azért így vannak kérdőjelek a fejemben, néha-néha, de hogy alapvetően van egy eredménye. Tehát, hogy látom magam előtt azt, hogy ez működik. És ha még arra megyek, ami nem ICF biztonságot ad, abban is működik, de hogy ott is ICF coachként működöm.
Neked van-e valamilyen védjegyed coachként? Tehát, hogyha én hallgatnék random coachoknak a hangfelvételeit, miből venném azt észre, hogy aha, itt az Angi, ez az, ha nem ismerném a hangodat, meg nem ismernélek téged.
Jelen vagyok nagyon.
Aha. Erről jelen mondasz vagyok. Többet?
Nagyon fókuszálok az ügyfélre, meghallgatom, ott vagyok. Ezt már többször kaptam visszajelzésnél, hogy hihetetlen nyugodt légkör tudok biztosítani, és tényleg csak így mi ketten is hagyom, hogy így a gondolatok jöjjenek, cikázzanak, de hogy nagyon szépen vissza tudom terelni, és aztán tudunk fókuszálni az ügyfélre és az ő dilemmáira. A partnerség, tehát hogy innen következik a partnerség. Látom, és ugye nagyon sokat dolgozom online, tehát hogy már van egyfajta tapasztalat, de hogy átjön a képernyőn is az, amikor valakinek megváltozik a nonverbális kommunikációja. Az, amikor én nem érzem rosszul magam attól, hogy elmondom az ügyfélnek, hogy én most milyen állapotba kerültem ettől. És ez nagyon mélyít, és nagyon óriási biztonságot és bizalmat ad.
Aha. A te részedről az nem feltétlenül biztonság, hogy elmondod, hogy rád hogyhat egy-egy dolog, abban van kockázatvállalás, nem?
Abszolút, viszont én azt gondolom, hogy egy coach is fejlődik és tanul akkor, amikor az ügyfelével van, és az, hogyha megmutatjuk olykor-olykor a sebezhetőségünket, vagy azt, hogy hogyan hat most ez rám, az mélyíti a mi kapcsolatunkat. És nem tudok olyan szituációt mondani, amikor ez ne így lett volna.
Kérlek, oszd meg egy-két dolgot, amit ügyféltől tanultál, ha fel tudsz idézni.
Ügyféltől tanultam azt, hogy merjek megkérdezni, merjek rákérdezni, merjem azt mondani, hogy figyelj, nekem most nem feltétlen oké, hogy felvetted a telefont. Ügyféltől tanultam azt, hogy...
Ezt hogy tanultad meg, hogy te vetted fel a telefont, vagy ő?
Nem, ő.
Ő.
Igen, elkezdett frusztrálni, tudod, amikor így már a végén voltunk, és így...
De azért nagyon finoman fogalmaztál itt is, hogy nem feltétlen oké nekem.
Igen. Ügyféltől tanultam azt is, hogy így menjünk abban a tempóban, ami ott megengedett. Tehát, hogy ne az én saját agendám szerint menjünk akkor és ott. És aztán ez a tanulás, ez így szépen beépül. Szépen beépül. És ugye én team coachként is jelen vagyok, és ott is rengeteget tudok tanulni. Tehát főleg inkább konfliktus helyzetekben, hogy mi az, amikor már így, ezt még mindig tanulom, hogy lépek be, mikor lépek be, mi a jó út akkor éppen, hogy így megtartsuk a csapatot, de hogy abból ne legyen bármiféle probléma, vagy ha van, akkor utána, hogy tudunk rá fókuszálni.
Mi az, amit te így magadból előszedsz, előbányászol, amikor egy nehezebb konfliktus van egy csapaton belül? Hogy vagy te ott team coachként jelen?
Úgy vagyok jelen, hogy én szeretem azt tartani, hogy jöjjön ki, aminek ki kell jönnie. Egy szintig. Tehát, hogy ez ne menjen át egy bántalmazásos történetbe, mert annak minden nemű elemét azzal nem tudok én jól lenni. És ott viszont már kirakom, hogy most már ebben a szituációban valami történik, ami nekem se komfortos. Próbálom a feltétlen támogatásomat megmutatni, hogy mire van ott nekik szükségük rám, hogy mit csináljak, hogyan támogassak ott éppen. Mi az, ami segítség lehet.
Azért ezek nehéz helyzetek, mert csapatok, akik eljönnek egy team coachingba, nem feltétlenül tanulták meg egyénileg, hogy mit jelent az erőszakmentes kommunikáció, mit jelentenek az én üzenetek. De hogy kezeled azt, amikor valaki a benne levő feszültséget, vagy a benne levő rossz érzéseket másokon bántalmazó módon vezeti le?
Team coachként, vagy bennem ez hogy jelenik meg?
Is-is.
Először is szerintem talán bennem jelenik meg először, tehát hogy én érzem, hogy itt valami nem lesz oké. És aztán növesztek valahogy, nő egy fülem, egy szemem, hogy végigpásztázom az embereket, hogy változik meg a kommunikáció, a nonverbalitás. És ilyenkor megállítom. Tehát, hogy megállítom. Ez nem könnyű, nem tudjuk, hogy mi van a másik oldalon. Ott se szeretek se címkézni, se bánni. Tehát, hogy nem, ez nem az én eszközöm. Inkább szeretnék ránézni, hogy mi történik ott és akkor. És és ilyenkor viszont én szoktam kérni, hogy én üzenetekben kommunikáljunk. Tehát, hogy mondjuk azt, hogy te mit érzel most. Ne azt, hogy megcímkézzünk, vagy feltételezzünk, hanem éppen mi van az akkor is ottban, vagy mostban. És akár mi ki is hangosíthatjuk ezt. Még eszközökkel, ugye azért van néhány eszköz, amit itt tudunk használni arra, hogy ez ne legyen bántalmazó, hanem igazából csak hangos, aki esetleg már átfordulna ebbe, ő is hallja meg, megértse meg, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy meghalljuk és megértsük, hogy kódoljuk azt, ami a másikban történik. Adjunk visszajelzést, kérdezzünk.
Hogy látod, mi a következő lépcsőfok előtted önismeretben és szakmai fejlődésben?
Hát, mint mondtam, szakmai fejlődésben van egy excelem, ami még tele van mindenféle dologgal. Nagyon, nagyon izgat például a tranzakcióanalízis, tehát, hogy ezt mindenképpen szeretném. Illetve, hát ugye az MCC, ha már erről beszéltünk, hát ha már itt vagyok, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk ebből kihozni. Mi volt a másik?
Önismeret.
Önismeret. Az egy never ending story.
Szóval szerinted mit tanulsz te most az életről? Mi az, amit most jó lenne megugrani, vagy megfejlődni?
Belelássak az emberek fejébe, hogy éppen miért csinálja azt, amit csinál.
Az neked segítene?
Megérteni, hogy miért hoz más embereket kellemetlen szituációban.
Azt kérdez, hogy ez neked segítene, ha megértenéd, hogy ő ezt miért csinálja?
Igen, igen. Főleg úgy, hogy ha nincs közvetlen kapcsolódásom, csak ilyen közvetett inputokat kapok.
Aha. Akkor mi lesz más, hogyha te ezt megérted?
Nem tudom, hogy lesz-e bármi máshogy.
Aha.
de hogy lesz róla egy adatom, hogy mi képződhet a másik gondolataiban, és lehet, hogy az én feltételezéseim, meg a hiedelmeim szituációkkal kapcsolatban, azok finomodnak. És már egy teljesen más szemüvegen keresztül tudom, vagy esetleg még sapkámból is tudom nézni ezt a szituációt.
És az, hogy fog visszahatni rád, hogyha te ezt egy más sapkából, más szemüvegen keresztül nézed?
Talán úgy, hogy megérkezik egy gondolat, egy érzés bennem, de hogy azt Hogy nézzük meg, hogy az intuíció, női intuíció, hogy annak van-e relativitása éppen akkor, vagy hogy...
Relativitása?
Igen. Tehát, hogy az igaz-e ott? Jól gondoltam-e?
Ja.
Realitása, nem relativitása. Igen, realitása.
Igen, most is. Jó. És ha kiderül, hogy igen?
Akkor az egy olyan pont, amikor azt mondom, hogy jó megérzésem volt.
Én kívánom, hogy legyen ez. Mikor? Fél év múlva, egy év múlva is, hogy ICF elnökként reális volt, és van realitás annak a munkának, és relevanciája, amit csinálunk. Igen. Az is. Köszönöm szépen, Angi.
Én is köszönöm, Norbi.